Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében a 70 éves Honvéd Együttesről és a szintén 70 éves Budapest Báb Színházról is hallhatnak beszélgetést. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Hosszantartó súlyos betegség után életének 77. évében csütörtökön elhunyt Marton László, Kossuth díjas rendező. Fehér Anna Magda összeállítása.
Marton László 1943-ban született Budapesten. A Színház és Filmművészeti Főiskola rendező tanszakának elvégzése után 1968-ban kezdte a pályáját a Víg Színházban, ahol majd 50 évig dolgozott. 1979 és 1985 között főrendező, 1987-től 2009-ig a Víg Színház igazgató főrendezője, 2009-től 2017-ig főrendezője volt. Ám diákkorában a művészettörténet és az opera világa is jobban érdekelte, mint a prózai színház, de gyakornokként a Víg Színházban kezdett dolgozni. Várkonyi Zoltán azonban nem akarta szerződtetni a fiatal rendezőt, míg nem egy felhőszakadás meg nem hozta a szerencséjét. Pályakezdéséről Marton László az Inforádió Aréna című műsorában mesélt.
Szépernő májusából rendeztem vizsgaelőadást a színművészetén, és egy véletlen folytán, a véletlen egyszerűen az volt, hogy kint ömlött az eső, és a Várkonyi híres hipohonder volt, mindig félt, hogy megfázik, esőben nem akart kimenni, látta, hogy sok ember gyülekezik, és azt kérdezte, hogy mi folyik itt, és azt mondták, hogy itt valami rendező vizsga lesz. Akkor beült, megnézte, és a végén azt mondta, hogy hívják ide a rendezőt. Oda mentem hozzá, rám nézett, csodálkozó, és megdöbbenve, maga az. Tehát akkor kötött össze avval, hogy ezt egy olyan fiatalember rendezte, aki egyébként a Vígben van gyakorlatom. Ennek a véletlennek az alapján szerződtette Wenzelder át, aki a május főszerepét játszotta, és engem. Tehát mind a kettőnk életében nagy szerepet játszott az, hogy akkor esett az eső.
Marton László tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán, és külföldön, Finnországban, Kanadában, Londonban is. Sikeres rendezései közé tartozik a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a Szent Ivánéi Álom, a Második Richárd vagy a Padlás, valamint a ma is telt házzal futó Pál utcai fiúk. Marton László az Inforádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy mi a szerepe a színháznak, az ember és egy társadalom életében.
Abban hiszek, hogy játszani kell. Sőt, hogy minden este játszani kell. Ugye a színháznak az a dolga. Tehát azt gondolom, hogy a kultúra az olyan, mint a lélegzetvétel. Nem lehet benne szünetet tartani. De akik elmennek a színházba, azok könyveket vásárolnak, olvassák az irodalmat. Tehát egyszerűen olyan szép és emberhez méltó életet élnek, amit érdemes élni. Tehát mind ehhez segítheti hozzá az embereket az, hogyha ők járnak színházba. Tehát én szerintem játszon a színház.
2017-ben Marton László szexuális zaklatási vádak miatt felfüggesztette oktatási tevékenységét a Színház és Filmművészeti Egyetemen, valamint lemondott főrendezői állásáról is a Víg Színházban. A vádak szerint visszaélt hatalmával és fiatal színésznőket és gyakornokokat molesztált. A botrány után Veszprémben tért vissza a színpadra, idén februárban utoljára Molière tártüfjét vitte színre.
Székely Csaba egy magyarországi színházakban még sohasem játszott drámáját, a Semmit se bánok című darabot mutatja be csütörtökön a Rózsavölgyi Szalon. A két Securitate és Vallató tiszt és egy bántalmazott fiatal lány történetéről Fehér Anna Magda kérdezte Starenki Pál rendezőt.
Amikor olvastam Székely Csaba Idegenek című kötetét, akkor találtam meg ezt a darabot benne, és nagyon-nagyon-nagyon megszerettem, megtetszett. Egyszerűen azért, mert egy több égető problémára veti fel a figyelmet, amivel érdemes foglalkozni. Nevezetesen az, hogy a történet Romániában játszódik 2006-ban, és egy öreg szekuritátés mindennapjait mutatja be. Az ügynök múltat be kell vallani című helyzetről szól többek között ez az előadás. Ugyanakkor arról is szól, hogy a diktatúra bűneit mikor fogjuk pontosan és részletesen feldolgozni. Egyáltalán fel tudjuk ezt dolgozni ezeket. Van még egy titkos rendőr, barátja. Kiderül, hogy szörnyűségeket követtek el a múltban. De hát egyiküknek sincs lelkiismeret furdalása a történtek miatt. És ez egészen addig így marad, amíg meg nem jelenik a főszereplő életében egy szomszéd kamaszlány, aki egy sérült gyerek, és akit ráadásul rendszeresen bántalmaz az apja. Ők kettejük viszonyáról szól, ahogy egymást megismerik, elmélyül a kapcsolatuk, és ahogy egyszer csak a történet egy furcsa gellert kap, amikor összeér a két ember története, a fiatal 16 éves Liza története, és az idős, már nyugdíjas vallatótiszt története.
Említi, hogy az ügynök kérdést, az ügynökök múltjának feltárását is bemutatja ez a darab, de sokkal inkább talán az emberi érzelmek, történetek, az emberi manipuláció köré épül. Talán a megváltást keresi ez az öreg ügynök, bár semmit sem bán, de valami jót is szeretne tenni az életében, ez mozgatja?
Igen, ez így pontos, hogy mondja. Igen, tehát, hogy látszólag ugye ez a rendszerváltás utáni romániai ügynök múlt hőseiről, idézőjelben azoknak az életüknek a feldolgozatlanságáról beszél, de közben meg leginkább mégiscsak a mindenkori áldozatok életét fogalmazza meg kegyetlen őszintességgel, legyen az éppen kihallgatott az akkori diktatúrában, vagy áldozat. És amit mondott, hogy a megváltás. Pilinszky János szerint azt mondja, hogy az élet dolgainak többsége nem megoldható, legfeljebb jól-rosszul elviselhető. Óriási a különbség közöttünk, vannak, akik úgy gondolják, hogy az életben problémák vannak, és megoldásra van szükség, én meg azt gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Tehát igen, eljut odáig ez a furcsa ember, ez a volt szekuritát, és hogy valami fajta áldozatot szeretne hozni azért a kislányért a saját maga által elkövetett korábbi bűnei miatt.
Milyen hangütésű Székely Csaba drámája, úgy tudom, hogy groteszk is megjelenik benne valami.
Hát igen, olyan, amilyen Székely Csaba drámáira alapvetően jellemző. Végtelenül tanyar humorú, halkaron fekete humorú, groteszk a hangvétele. Egyik pillanatban nevetünk, a másik pillanatban meg sírunk. Kitűnő, remek anyag. Úgyhogy nagy örömmel dolgoztunk rajta. Schneider Zoltán, Elek Ferenc és Starenki Dóra játsszák a szerepeket, és nagyon nagy izgalommal várjuk a közönséget.
Starenki Pál rendezőt hallották. Egész estés gálaműsorral ünnepli fennállásának 70. évfordulóját a Honvéd Együttes két művészeti kara, a Magyar Nemzeti Tánc Együttes és Zenekara, valamint a Honvéd Férfi Kar szeptember 29-én az Erkel Színházban. Seres Gerda kérdezte Zsurávszki Zoltán művészeti igazgatót.
Nagy örömünkre 70 évesek lettünk, 49-ben alakult az ország első művészegyüttese, több évtizeden keresztül viharos körülmények között élte az életét, csodálatos turnékkal, millió előadással, bemutatókkal. Szabó Iván volt az első igazgatója az együttesnek, Molnár István, Novák Ferenc többek között is vezetője volt a művészegyüttesnek jelenleg. Jó magam vezetem az intézményt, és hát nagy tervek előtt állunk, és szeretnénk egy pillanatra megállni szeptember 29-én az Erkel Színházban, a kórusunkkal, valamint régi zenészekkel, Szalai Antallal, valamint a jelenlegi táncosokkal szeretnénk egy ajándékot átnyújtani a régi tagoknak, és mindenkit meghívunk. Természetesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogat minket, de nem szégyeljük a Honvéd Együttes évtizedeit, és a Honvédelmi Minisztérium jelen lesz a műsoron. Büszkék vagyunk rá, hogy a Honvéd Együttes 70 éves, és egy nagyon szép gálaműsort fogunk készíteni.
Az est első részében egykori koreográfiáikat, tematikáikat idézik meg. Ez egyfajta nosztalgiázás, vagy korántsem erről van szó?
Természetesen ilyenkor szeretnénk bevonni azokat a régi tagokat, akik örömmel eljönnek a programba. Az első számon természetesen Novák Ferenc koreográfiája lesz, egy Liszt rapszódiára készített mű, de úgy, ahogy említette, Diószegi László, Foltin Jolán darabjaival jelen lesz az első részben. A kórusunk záró epizódjaként viszont Hári Tobozót fognak táncolni a jelenlegi táncosok. Szalai Anti, aki évtizedekig vezető prímása volt a népi zenekarnak, őt is meghívtam, szeretettel elvállalta, jelen lesznek a programban. Tehát a kórusunk is, a 42 fős kórusunk jelen lesz, és akár Bartók, vagy kortárs műveket, vagy Kodály műveket fognak előadni, és a második részben pedig a jelenlegi táncosok fognak emléket állítani, a legizgalmasabb új koreográfiáinkból fogunk mutatni egy pár számot, és hát egy Kossuth variációkkal zárjuk a programot, katonásan, huszárzubbonyban, nagy csárdás és verbunkos jelenettel.
Zsurávszki Zoltánt, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatóját hallották. 70 éves a Budapest Báb Színház, nemzetközi Báb Fesztivállal, a Holdbéli csónakos bemutatójával, konferenciával, kiállítással és emléktábla avatással is ünnepelnek. Fehér Anna Magda kérdezte Metzner János igazgatót.
1949. október 8-án indult ez a színház. Előzőleg csak egy-egy magánszínház volt, de azok is csak egy-két évig éltek már, mint Báb Színház. Amikor ez 49-ben megalapult, akkor természetesen nagyon nehezen indult el. A Szergej Obraztov nevű egészen kiváló szovjet bábművész járt Magyarországon, és az a szerencsés helyzet volt, hogy valamilyen szovjet dolgot, ami tényleg jó, azt lehetett követni. De igazából ennek a színháznak a kiteljesedése a 60-es évek végén, 70-es évek elején következett be, amikor Szilágyi Dezső vette át a társulatnak a vezetését, aki több mint 30 évig irányította utána az együttest. Az ő igazi nagy találmányuk az volt, hogy ezeket az úgynevezett nagy zenés darabokat kezdték el műsorra tűzni. A Fából faragott királyfi, a Csodálatos mandarina, Petruska, Ári János, Diótörő. Ez az Állami Bábszínház volt, amely 1992-ben ketté vált, és akkor lett a Kolibri Színház és a Budapest Bábszínház. Ma azt gondolom, hogy megint egy nagyon jó úton halad, ami nem kis mértékben azon múlott, hogy 1995-ben megindult a bábszínész oktatás a Színház és Filmművész Egyetemen, majd 2008-ban a báb rendező oktatás is. Ez egy olyan fajta új lökést adott, hogy ma azt gondolom, hogy ténylegesen bármilyen feladatra képesek vagyunk.
A korábbi időkben talán szintén azért volt szerencsés a színház, mert sokan ide menekedtek a kulturális életből.
Ez teljes mértékben így van, olyan művészeknek volt tulajdonképpen ez egy búvó helye, akik nem tudtak megjelenni máshol, tehát gondolok olyan képzőművészekre mindenek előtt, Országvilire, Márkus Annára, Bródi Verára, Jakovics Józsefre, bizonyos akik Bálint Endre, akik itt dolgoztak zömmel, és egy olyan szellemi pezsgés volt körülöttük, ami hát kétségünk kívül nagyon jelentős volt, de nyugodtan mondhatom, hogy olyan írók, vagy költő, mint Pirinszky János, vagy Mészői Miklós, eklatáns példa arra, hogy ugyan is kellett, vagy lehetett akkor dolgozni.
A jubileumot hogyan ünneplik, lesz itt a Bábú Fesztivál, amely szintén jubilál, illetve kiállítás is, de mik a pontos programok?
Pont 70 évvel a nyitás napja után, tehát most október 8-án a Vörös Sándor holdbeli csónakosát fogjuk bemutatni. Azt gondolom, hogy ez a Magyar Irodalomnak egy egészen sajátságos kincse. Báb színpadra íródott, de egy kísérlettől eltekintve még kamaraszínház. Ezen kívül még soha nem készítették el bábszínházba ezt az előadást. Megjelennek olyan magyar népi hősök, mint Vitéz László, Paprika Jancsi, Bolond Istvánok. Tehát ez tulajdonképpen az év a nyitó előadásunk, és a 70. évet ezzel ünnepeljük. Ugyanakkor egyrészt tartunk báb esztétikai konferenciát, a kiállítás is nyílik a legszebb bábjainkból aznap, ami szintén olyan fontos, hogy másnap pedig elkezdik egy úgynevezett Bábú Fesztivál, ami valóban a 10., de tulajdonképpen vehetem elsőnek is. Most először van arra módunk, hogy külföldi művészeket is vendégül lássunk. Ténylegesen a bábművészeten belül világhírű, zseniális együttesek jönnek.
Metzner Jánost, a Budapest Bábszínház igazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót a kulturális rovat leköszönő vezetője Seres Gerda, Fehér Anna Magda és a felelős szerkesztő Illis László nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
Kulturális híreket hallottak.